Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És azúttal Bán Tibort, a Spiller TV szerkesztőjét köszöntjük nagy szeretettel, aki ilyen korai órához nincsen hozzászokva, ezt talán látjátok a szemén is.
Sziasztok! A teljes terjedelem kedvéért sok mindenre hajlandó vagyok, például még hétfőn korán kelni is.
No, de rögzítsük, mert szerintem ennek nagyon komoly jelentősége van itt a mai szinte percenként változó helyzetben, hogy december 20-a hétfő van, 9 óra 17 perc, akkor vesszük fel ezt az adást, tehát a jelenlegi információink alapján próbálunk az ügyben eligazodni, hogy hogyan is alakul. Egyébként istenéltes a Teofilokat, ha már itt múltkor is névnapoztunk. Szóval abban
látszik, helyzet... hogy erre készültél.
Hogy most mi lesz a Premier League-gel, mert ma 14 órakor lesz egy meeting, amin kiderülhet az, hogy mit halasztanak, mit nem, akár teljes fordulókat eltolnak-e, vagy csak esetleg ezt a 28 és 30-a között rendezendőt. Az Athletic belsős információkra hivatkozva arról írt tegnap este, hogy ezt a 28 és 30 között lejátszandó fordulót, ezt nagy valószínűséggel el fogják halasztani. Miközben ugye lesz egy olyan találkozó is, amin a menedzserek és a játékosok vesznek majd részt, illetve a menedzserek és a csapatkapitányok, és a menedzserekről pedig az az információ szivárgott ki, hogy ők a 26-ai, tehát a Boxing Day forduló halasztását is kérvényezni fogják. Tehát előállhat az a helyzet, hogy decemberben nem rendeznek több Premier League meccset.
Hát ezt nem tudom elképzelni. Köszöntök mindenkit, sziasztok! Ugyanis hát itt nagyon komoly csatát vívnak a hagyományok és a józanész egymással, tehát az, hogy a következő másfél hét...
Bocsánat.
Igen. És a következő másfél hétben esedékes három forduló közül a középsőt elhalasztják, az vajon mit old meg? Tehát az valaminek egy pofon, de azon kívül, tehát attól kevesebb covidos nem lesz, felépülni nem tudnak a covidosok, mert azért aki 26-án covidos, az lehet, hogy 28-án pont ugyanolyan állapotban van, mint elsején. Most hál' Istennek itt csak a tesztről beszélünk, mert ugye azért a jelenlegi információk szerint komoly egészségügyi hatása legalábbis rövid távon a játékosokra ennek nincsen. Aztán persze, hogy hosszú távon mi lesz, azt ember nem tudja, de pillanatnyilag nem is nagyon érdekel senkit a Premier League környékén. Tehát az, hogy 26-án játszanak, mert ugye játszani kell, mert Boxing Day és hagyomány és pulyka és blablabla, az oké, elsőjén megint játszani kell, mert elsője és hagyomány, 28-ától 30-ig még nem kell játszani, mert vigyázunk a játékosok egészségére. Tehát nekem ez nem áll össze, nem azért, mert kora reggel van, hanem ez délután sem áll össze, meg este sem. Ennek így semmi értelme, de valószínűleg ez az egy dolog, amivel tudnak engedni, és akkor azt mondja a Premier League, hogy na, tessék, halasztottunk, mit akartok még?
Igen, itt kettő dolgot kell még szerintem tisztázni ezzel kapcsolatban. Egyrészt ugye itt, amit Doma mondott, a pénz. Ugye annak annyi szerepe itt ebben a 28-30-ai fordulóban van, hogy kettő fordulót a tavalyi szezonhoz hasonlóan megvásárolt az Amazon nevű cég, amit szerintem mindannyian ismertek, hallottatok már róla, és hát ezért nem kevés, 30 millió dollárt fizetett, hogy náluk mehessenek. Mennek a meccspromók, és ugye ilyenkor az Amazon szerint alakítják ki az időpontokat is, viszont hogyha jól értettem, akkor ők erre az időtartamra vették meg, hogyha ezt a fordulót elhalasztják, akkor az annak a Sky lesz a jogosultja a továbbiakban is annak a közvetítésnek, és a Sky azt hiszem, hogy már most jelezte, hogy nem kíván jótékonykodni, ha erre kerül sor.
De kb. Az Amazonnak is mindegy lenne, hogyha máskor lenne, mert az ennek a lényege az egész üzleti modellnek, vagy hogy mondjam, az Athletic ezt írta, hogy a karácsonyi időszakban szeretnek az emberek beruházni, mondjuk vesz ez a másiknak egy előfizetést az ember, vagy valami hasonlót, és akkor azzal meglepi, és na hát december 28-a és 30-a között pont az Amazon közvetíti a Premier League-et, megnézheted egyből az előfizetéseddel. De ugyanez a helyzet egyébként a 26-ai Boxing Day-es fordulóval is, tehát az is ebből a szempontból ilyen, hogy azt nem lehet elhalasztani, vagy úgy tűnik, hogy gazdaságilag nem lehet, mert akkor vannak a legtöbben meccseken, akkor van a legtöbb embernek ideje nézni, és nézik is az emberek, ugyanez egyébként Magyarországon is igaz szerintem, tehát pont ezért lett népszerű a darts is, mert az ünnepi időszakban több idejük van az embereknek, és mondjuk lehet, hogy 24-én nem néznek annyira meccseket az emberek, vagy sportot, vagy tévét, de 26-án az a tökéletes időpont, a 28-30 az pedig ugyanez, hogy ez gazdaságilag a legfontosabb időszak, de az eddigi intézkedések és a csak meccseket halasztunk, fordulót nem, és ezek az ehhez hasonló intézkedések gyakorlatilag így visszaütöttek az egész ligának szerintem.
Igen, itt, amit Tibi az előbb kiemelt a hagyománnyal kapcsolatban, szerintem itt Magyarországon ezt talán kevésbé látjuk és érezzük a súlyát annak, hogy mi a jelentősége van egy-egy adott napon a sportesemények megtekintésének. Ezt Szeli Matyi mesélte, hogy az ő fél családja az ugye Angliában él, a felesége angol, és hogy ott, amikor kint karácsonyoztak, akkor 26-án az a legmagától értetődőbb természetes dolog volt, hogy az egész család az ebéd elfogyasztása után ül a tévé elé, és nézi a Boxing Day eseményeit. És ugyanez, hogyha biztosan sokan néznek sorozatokat, amerikai filmeket, ugye háladás napon mi van? NFL-t kell nézni. Tehát szerintem ez körülbelül ugyanaz, csak most nem tudom, hogy jelen pillanatban ez hogy áll, mi nézegettünk nézettségi adatokat még jó néhány évvel ezelőtt, és akkor az jött ki, hogy itt Magyarországon a Boxing Day-t azért hiába volt rangadó aznap, nagyon kevesen nézték, valószínűleg pont a tradíciók hiánya miatt, de egyébként elképzelhető, hogy ez is azért most már beszivárgott egy kicsit jobban itt a magyarok szokásaiba is.
Persze, hát nálunk ugye a családlátogatásról szól általában a december 25-26-a, nálunk teljesen máshogy működik, az más kérdés, hogy az emberek belenéznek nyilván a Premier League-be, csak mondjuk nem otthon, és ilyen szempontból kicsit csalóka adatok jönnek ki a nézettségnél.
Hát meg az a ciki, hogy az anyósodnál bekapcsolhatnánk a tévét, mert megy a zárzanál.
Igen, tehát ennek van egy szociológiai vetülete, és nem véletlenül 26-án vannak ezek a meccsek, amikor már az embernek egy kicsit elege van a családjából, és most már kicsit ki akar kapcsolni, és nézzünk inkább focit, mert ez köszi, ez a két nap ez pont elég volt. Természetesen nem a saját családomról beszélek, hanem úgy általában idegen emberek idegen családjairól. Visszatérve még egy kicsit erre az Amazon történetre, ugye az a probléma ezzel, hogy hova tolják el ezt a meccset. Mert ugye, amit mondtatok is, hogy az Amazon alakítottak ki a meccs időpontokat, szét vannak húzva. Tehát délután 13:30-kor már van meccs, és este 9:00-kor még van meccs. Ezt csak hétvégén lehetne reprodukálni, ugye hétköznap nyilván esélytelen. Viszont hétvégi időpont nincsen, mert vagy forduló van, vagy válogatott hét van a szezon hátralévő részében. Tolni nem lehet a szezont, tehát júniusban már nem lóghatnak.
Május 22, ez az időpont, ameddig be kell fejezni.
Így van, és ez egy UEFA a deadline, tehát ezt nem az angolok találták ki, addigra véget kell érni a szezonnak, úgyhogy itt nagyon komoly kötélhúzás lesz az Amazon és a Premier League között, hogy hova lehet besűríteni ezt a 28-30-ai fordulót, ha elhalasztják, ugye most még hétfőn hajnal van, tehát még nem tudjuk, hogy mi lesz ezzel. De ha elhalasztják, akkor itt komoly kötélhúzás lesz, az biztos.
Igen, csak még tényleg a matematikát nézzük, 11 mérkőzés maradt el eddig, hogyha itt most tételezzük fel, hogy akkor a menedzserek nyomására nem lesz 26-a, hagyományok minden ellenére, nem lesz Amazon forduló, nem lesz a 20. forduló, ami 28-a és 30-a között van, akkor 31-nél járunk. Ezeket elhelyezni ebbe a sűrű versenyhatárban, ugye eddig egyetlen egy megoldási javaslat vetődött föl, ne legyen ligakupa elődöntő visszavágó komolytalan, tehát mármint nagyon kevés, akkor mit lehet kezdeni szerintetek? Megint lesznek olyan hetek, amikor kett csütörtök meccset játszik egy csapat?
Nincs más opció. És ráadásul ugye ebben a 31-es számban, amit itt vizionáltál, még nincsenek benne a Tottenham már korábban elmaradt meccsei, tehát összesen pillanatnyilag 14-nél tart a Premier League. Olyan meccsnél, aminek ugye, ha megnézi az ember a menetrendet, akkor ez a nem a betegségre utaló TBC van, hanem hogy még nincsen időpontja a mérkőzéseknek. És ha ehhez még hozzáveszünk 20-at, akkor tényleg ott fogunk tartani, mint a, hát már majdnem azt mondtam, hogy a covidos időkben, tehát az első covidos időkben, amikor gyakorlatilag mi a Spielerből szinte haza sem mentünk csak átöltözni, mert folyamatosan minden nap Premier League meccsek voltak hónapokon keresztül. Na most ehhez még ugye hozzájön az, hogy az FA kupában megint van újrajátszás, mert azt hitték, hogy itt béke lesz, és visszavezették a harmadik-negyedik körre. Ugye ott van az a mindenki által nagyon kedvelt ligakupa, az Európa Liga, a Bajnokok Ligája és az Európa Konferencia Liga mind-mind angol érintettekkel, úgyhogy egyszerűen tényleg nincsen hova rakni ezeket a meccseket, viszont le kell őket játszani, mert hát egyrészt egy bajnokságban minden meccset le kell játszani, mert attól bajnokság. Másrészt ugye hát itt már szóba kerültek bizony az anyagiak, ami az egészet életben tartja, mozgatja és fejleszti, úgyhogy itt nincs alkú, itt minden meccset le kell játszani, hogy hogyan, mikor és kiknek, mert ugye itt felrémlik az az Aston Villa-Liverpool mérkőzés, amikor serdülő csapatok álltak ki, de most már egyébként, ha megnézzük a Leeds-et mondjuk a hétközi meccs, vagy a hétvégi meccsen, közelítünk e felé, tehát azért nem mindenki volt nagykorú a pályán. És
de és ott ráadásul nem csak a Covid-helyzet miatt, tehát
igen,
a sérülések miatt.
Igen, ott még
miatt.
Covidos sincs, tehát most ha még a Leeds-et elkapja a Covid, akkor nem tudom, ki fog játszani, de biztos beszélünk más csapatok kapcsán is erről.
Igen, itt még az átoltottságról szerintem mindenképpen érdemes értekezni.
Annyit csak itt a naptárhoz, hogy ez volt a megoldás legutóbb is, és most így biztos vagyok benne, hogy ez lesz. Mindegyik meccset így egyénileg elbírálják, hogy na, ki a két csapat, hol játszik, és
hány fertőzött van.
És akkor az lesz, hogy csak Tibi tudja követni majd, hogy éppen hányadik fordulót pótolják a hétközben. Egy meccs van most, amit a 18-ból, a jövő hét szerdán éppen nincsen BL, ezért a, nem tudom, a Liverpool is tudja pótolni azt, ami még ott elmaradt, és akkor a 37. fordulóra meg kiegyenesedik minden, hogy akkor na, most mindenki bepótolta az összes meccsét.
Úgy legyen.
Idén volt olyan játéknap, amikor 4 különböző forduló.
Igen, ezt akartam mondani, szegény feliratozó kollégákat sajnáltuk, mert ugye ott a Spillerem mi fordulónként szoktuk kiírni a párosítást. Hát ez már most sincs messze a követhetetlentől, de amikor tényleg elkezdik ezeket bepótolni, hát akkor ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy melyik meccs most éppen melyik forduló.
Igen, azt hiszem volt egy olyan beköszönésem az egyik műsor elején, hogy a most következő 3 mérkőzésből egy a 18., egy a 22. és egy pedig a 23. forduló mérkőzésre lesz. Tényleg ilyen egészen elképesztő dolgok, de akkor átoltottság. Ugye nem sok hivatalos adattal dolgozhatunk, itt ugye személyiségi jogi akadályok is vannak az ügyben, hogy ki az, akit nem hozhatnak nyilvánosságra az illető beleegyezése nélkül egyetlen a nevet sem. Van olyan klub, amelyiknél az a gyakorlat, hogy akár névvel, mint ahogy a Liverpoolnál tudjuk, hogy ki a fertőzött, ki produkált pozitív tesztet, de van olyan is, mint a Tottenhamnél, hogy most egy egészen friss példát hozzak, ahol neveket nem árulnak el. Nyilván ki lehet silabizálni bizonyos adatokból, hogy kik azok, de ott nem tudjuk csak számot legfeljebb. Szóval a Premier League-ben ugye október vége felé hozták nyilvánosságra utoljára azt, hogy mennyi az átoltottság hivatalosan. Akkor volt 62%, és 81% azok száma, akik az első oltást kapták 60, meg.
68-at írt az 68. Athletic. 68-at, mert hogy picit fölötte volt a kétharmadának.
Lehet, igen, lehet, hogy akkor ezt rosszul mondom. De 81% volt azok száma, akik az első oltást kapták meg. Most a Telegraph írt egy cikket arról, hogy ők megkapták azóta a második oltásukat, tehát az angol szabályok szerint már védetnek számít a két oltással ellátott személy, és ilyen 81-82% körül van jelen pillanatban az átoltottság a Premier League-ben. Ezek becsült adatok, tehát ez hivatalosan nem megerősített, de ez még mindig legalább 10%-kal alacsonyabb, mint a La Liga, illetve a Bundesliga-nak az átoltottsága.
És ugye itt százalékokról beszélünk, de nekem szemléletesebb volt, ahogy Dermot Corrigan írta ki. Tehát nem véletlen, hogy ott nincsen ennyi, vagy ekkora megállás. Ugye ez azt jelenti, ez a százalékos arány, hogy a Premier League-ben minden harmadik játékos nincs beoltva kétszer. Vagy hát ez volt az októberi adat.
Így van. Tehát azóta ez elvileg változott, igen.
Minden harmadik játékos, a La Ligában meg 95%-nak megvan mind a kettő, vagy megvan legalább kettő, az azt jelenti, hogy 20-ból 19 játékos. Tehát az, hogy minden harmadik játékos oltatlan, meg minden 20.
Az nagy különbség, igen.
Az óriási különbség.
Az nagy különbség, és hát ugye, itt az is egy érdekes dolog, hogy egyedül a Wolverhampton kommunikálja azt, hogy náluk mindenki, minden stábtag, minden játékos oltott. Szerintem, hogyha lenne még egy ilyen klub, akkor ők is elmondanák ezt, meg ők is büszkén kijelennek. Tehát valószínűleg tényleg a Wolves az egyetlen, amelyiknél mindenki megkapta a két oltását.
Bizony, hát gondolom Traoré bement az öltözőbe, és azt mondta, hogy gyerekek, oltani.
Igen.
És ott nem volt több kérdés. Úgyhogy lehet, hogy a Wolves le fogja játszani időben az összes meccsét, és aztán majd megvárja a többieket, és elmennek egy két hónap szabadságra.
Na de Traorét hogy sikerült beoltani, nem tört bele ott a...
Szerintem ott szájon át.
Igen, nyelvében.
Vele megitatták.
nyelvébe szúrták. Igen, tehát, és, itt azért, és azért is érdekes ez, amit Doma mond, mert pont egyébként a Wolverhampton az a csapat, amelyiket egyelőre semmilyen szinten nem érintett ez a jelenlegi szituáció, és Bruno Lage azt is mondta még a pénteki sajtótájékoztatón, hogy köszönjük szépen, mi jól vagyunk, tehát hogy mi továbbra is szeretnénk hangsúlyozni, hogy nálunk mindenki oltott, és nálunk nincsen beteg, nincsen fertőzött, úgyhogy ugye ez annak ellenére nincs, hogy az oltottakat is minden nap tesztelik most már az új protokoll szerint, úgyhogy ez nyilván egy ilyen érdekes kérdés. Még arról azért beszéljünk egy pár szót, hogy ezt itt talán a kedves hallgatók, nézők nem feltétlenül tudják, hogy a mi életünket hogyan alakítják ezek a dolgok, mint a közvetítő csatorna, hogy hogyan értesülünk ezekről az elhalasztott meccsekről, hogy hogyan reagálunk ezekre. Most persze itt a személyes reakciókat nem feltétlenül kell előhozni, mert nem biztos, hogy nyomdafestéket tűrne, de hát nyilván nekünk is ez szerint alakul az életünk.
Persze, és pont ugyanolyan tervezhetetlen, mint bárki másnak, tehát azért nagyjából egy hónapra előre össze szoktuk rakni egyrészt a menetrendet, ugye amikor megkapjuk a Premier League-től, hogy mikor lesznek a meccsek, utána ugye nem titok, hogy felesben közvetítjük a Digi Sporttal a mérkőzéseket, velük van egy tárgyalás, amikor eldől, hogy melyik meccs kié, ugye az egyik fordulóban mi választunk először, a másikban ők. Ezután megnézzük, hogy mik azok a mérkőzések, amelyek az időpontjuk vagy a rangjuk miatt stúdiós felvezetést érdemelnek, kaphatnak, és akkor utána kezdődik az a része, amikor beosztjuk a szakértőket, hogy kik tudnak ott lenni a stúdióban. Na ez mind felborul, amikor egyszer csak kiderül, hogy az a meccs nincs, vagy nem ott van, vagy mellé raknak párhuzamosan egy másik meccset, amit mondjuk a Digi közvetítene. Olyan szabály van, hogy egyszerre a két csatorna nem közvetíthet meccset, kivéve a kiemelt időpontokban, tehát a hétközi fordulókban, illetve karácsonykor.
Illetve az Amazonos fordulóban.
Igen.
Hogyha már itt beszéltünk erről. Igen. Az Amazonnal nincsen semmilyen megkötés, tehát ugye általában az van, hogy 6 időpontot kapunk egy fordulóra, és akkor azt kell leosztani a 3-3 stúdiós mérkőzésre. Itt az Amazonnál ugye mind a 10 mérkőzést lehet közvetíteni teljesen függetlenül egymástól, tehát akkor, amikor az Amazonnál van a jog, akkor van lehetőségünk például arra, hogy a Spiller 1-en, a Spiller 2-n menjen párhuzamosan a meccs. Ez volt már egy ebben az évben.
Most a hétközi forduló december legelején az első hétközi forduló volt ilyen, de hát összesen azt hiszem 2 vagy 3 forduló van az Amazonnál.
2.
Tehát mondjuk 36-szor nem ez a helyzet. És hát például ugye legutóbb is ez jött ki a hétközi, illetve a hétvégi fordulónál, hogy ugye a Covid és a Premier League nincs tekintettel arra, hogy melyik meccset melyik magyar csatorna közvetíti, mert nyilván a 174. legfontosabb piacuk vagyunk nagyjából. Úgyhogy pont úgy jött ki, hogy konkrétan a hétvégén egy mérkőzést tudtunk közvetíteni szombaton, és a másik 3 vasárnapi meccs, amiből 2 egyszerre rendeztek, az nem nálunk volt. De erre semmiféle ráhatásunk nincs, és hát ugye gyakorlatilag csütörtökön tudtuk meg, hogy a szombati meccs elmarad, és csütörtök este tudtuk meg, hogy a másik 3 meccs is elmarad, amit töröltek ebből a fordulóból, tehát teljesen tervezhetetlen, és akkor ezután gyorsan jön a telefonálás, hogy akkor hogy alakítjuk át a mi adásunkat, illetve az egész csatorna adását, mert ugye ezek helyett, a tartalmak helyett valamit be kell tenni. Ez nem egy egyszerű feladat, főleg mondjuk azon kollégák számára, akiknek elvileg 9-5-ig van a munkaidejük, hát ilyenkor nem.
Igen, hát amit még meg kell jegyezni, hogy honnan kapjuk ezeket a híreket, ezeket az értesítéseket. Ugye van ez a Premier League Productions nevezetű szervezet, ami azért elég olajozottan működő gépezetként funkcionál még itt járványidőben is, és nagyon gyorsan e-mailben kapjuk ezeket az értesítéseket, minden munkatárs, aki ezzel dolgozik. Olyannyira gyorsan, hogy például amikor volt tavaly ez a rossz emlékű Manchester United-Liverpool elmaradt meccs, akkor mi sokkal hamarabb kaptuk e-mailben ott az infókat, mint ahogy esetleg a BBC-re vagy bárhol ez fölkerült volna. Tehát ez nekünk óriási segítség. De olyan azért itt van, hogy pont egy Athleticen vagy valamilyen más lapnál, egy Guardiannál belső információkra hivatkozva van valami info, és arról később jön a megerősítés. Tehát például azt hiszem a Tottenham Leicestert sokkal hamarabb írták meg az újságok, mint ahogy egyébként megkaptuk az értesítést arról, hogy azt a meccset nem rendezik meg.
Hát de most benne vagytok a közepében, mert ugye azért az egy dolog, hogy egy hétvégétek hogyan alakul, de most a karácsonyotok hogyan alakul, ugye? Azért az, hogy 26-án, 28-án, 30-án van a meccs, az, hát úgy az nem mindegy.
Úgy készülünk alapvetően, hogy van. Tehát mindig az az alapállás, aztán hogyha nincs, én azt mondom, hogy sajnos nem egyetlen nem tudok örülni neki, mert azt utána be fogják pótolni, valamikor le fogják játszani ezt a meccset, és akkor nagyjából ugyanolyan tavaszra készülhetünk, mint amilyen az előző tavasz volt, hogy 0-24-ben tényleg a szerkesztőségben vagyunk, és én azért nem szívesen áldoznám föl most itt a karácsonyi fordulót, úgyhogy jó, de persze itt ez a legutolsó dolog, hogy ez miért van így. Még egy dolog, itt az összefoglaló kérdése, szintén ilyen tévés szakmai és viszonylag már mély tévés szakmai szempontoknak kell megfelelni itt akár a szegmenseket, a reklámblokkokat figyelembe véve, hogy hány meccs az, aminél a stúdiós összefoglalót érdemes készíteni.
Ez így van, ugye nekünk úgy van összeállítva az egész szezonunk előre bizonyos planning és egyéb szempontok alapján, hogy a Made in England az egy háromszegmenses, háromszor netto 23 perces műsor. Na most, amikor 9 vagy 10 meccset játszanak, ugye attól függ, hogy a Made in England napján még van-e mérkőzés, akkor ez nem gond, nyilván így számoljuk ki, hogy milyen hosszú lehet egy összefoglaló, mennyit tudtok beszélni a stúdióban, hány témát vettünk fel, hány grafikát készítettünk el a kollégákkal, tehát rengeteg-rengeteg ember munkája ez. Na most, amikor jön egy ilyen helyzet, hogy gyakorlatilag csütörtökön derül ki, hogy a hétfői összefoglalóban nem 10 mérkőzés szerepel, de még csak nem is 9, hanem 4, akkor nyilván meg lehet tölteni 4 meccsel másfél órát, de azt nem kívánom senkinek, tehát az teljesen irreális, és akkor ilyenkor dugjuk össze a fejünket, hogy...
Nyilván sekélyes, tehát hogy ez nem azért, mert mi nagyon szívesen beszélünk.
Persze, bármiről tudunk órákat beszélni, csak itt nyilván az a cél, hogy egy minőségi, pörgős, érdekes, izgalmas tartalmat kapjon a néző, meg nem utolsó sorban, hogy ti a stúdióban is jól érezzétek magatokat, és érdekeljen az, amiről beszéltek. Na most érdekes volt ez a Leeds-Arsenal meccs, de ha most azt mondanám, hogy 25 percet kell róla beszélni, nem biztos, hogy mindenki elégedett lenne. És ez nem cél, hogy elüldözzük a nézőket. Már rosszul is lett Tibiettől, a gondolattól is.
Hát ugye itt, amit még hozzá kell tenni, és nagyon fontos, hogy itt az összefoglalókat azután csináljuk, hogy ezeket a mérkőzéseket stúdiós felvezetéssel, levezetéssel már feldolgoztuk egyszer. Tehát egyrészt annak sincs túl sok értelme, hogy az egyébként 12 perces levezetés után mi még ott ismételgessük magunkat, és elmondjuk még egyszer ugyanazt az összefoglalóban. Másrészt pedig azért tényleg szerintem a nézők igénye, főleg itt a szélesebb körben vizsgálva, már nem feltétlenül jut el addig, hogy a Leeds keretének, most itt a 20. tagja is játszott körülbelül ezen a meccsen, hogy arról feltétlenül érdekességeket mondjunk.
Adrián végre beszélhetne.
Igen, úgyhogy ennek az a folyománya, hogy a mai Made in England az nem másfél órás, hanem összesen fél órás lesz, és Tibiéket sem érdemes keresni a stúdióban, mert ez egy stúdió nélküli összefoglaló lesz, ugyanis ezt a 4 meccset egyszerűen megvágjuk az összefoglalót, megmutatunk minden fontos jelenetet, meghallgatjuk az edzői nyilatkozatokat, és hát sajnos ennyi. Ennyivel tudunk szolgálni, ez nem a mi hibánk, ez most egy ilyen helyzet. Nagyon szeretném, ha nem lenne többet ilyen, de hát erre semmiféle garancia nincs.
Na, de akkor térjünk át most már tényleg a mérkőzésekre, mert megrendeztek 4 közülük a Premier League fordulóban, és azért egy feltétlenül kiemelkedett. Ez a Tottenham Liverpool mérkőzés volt. Nekem az volt az érzésem, és pont Sós Márkkal üzengettünk egymásnak, hogy ahogy elkezdődött a meccs, az a dinamika, amit a Tottenhamtől láthattunk, itt az elején hiába volt jobb a Liverpool, utána következett az a 25 perc, amikor teljesen fölül tudott kerekedni Conte csapata, hogy mintha kicserélte volna Conte ezt a csapatot abban a pár hétben, abban a 2 hétben, ameddig ezt nem láthattuk. Pedig azért nagyon sok lehetőségük edzeni sem volt, hiszen maga az edzők ezt mondta, zárva volt több napig.
Így van, nem tudom, mi történt ott, de valószínűleg Conte valami nagyon komoly pszichés terrort alkalmazhatott, mert...
Zoomon.
Hát láttunk már Conte időszakban is olyan Tottenham meccset, amivel tényleg vallatni lehetett volna. És ha csak tegnap látta valaki először a Tottenhamet, akkor azt gondolta, hogy ez egy bajnok esélyes csapat.
Hát abszolút, és ha még Kane is formában lett volna, mert szerintem most a gólya ellenére azt elmondhatjuk, hogy botrányosan rossz formában van még mindig, akkor ez azért az inkább a Spursnek állt ez a meccs.
Abszolút, nyilván Kane-t azért látszik, hogy pszichésen is megviseli az esetet. Azért ilyen hentes munkát még életemben nem láttam tőle, mint ahogy Robertsont megpróbálta elpusztítani ott az első fél időben. Már abból is látszott, hogy fejben abszolút nincs rendben az ember, de ettől függetlenül szerintem összességében a Liverpool örülhet ennek az egy pontnak, nyilván nem örül neki, de azért ebben benne volt az is, hogy kikapnak. Bőven benne volt.
Könnyebb megszervezni egy ilyen védekezést, nem, mint... Jó, nyilván, mint egy jó támadás, de hogy Értem, de annak a Tottenhamnek, amelyikben már benne volt ez a játék Mourinho alatt például, annak ne legyen akkora kihívás, hogy egy ilyen meccsen egy felforgatott Liverpool ellen működjön a kapu előtt üldögélő és kontrázó játék.
Hát azért több volt annál szerintem egyrészt.
Igen, egy idő után már több volt, de hogy alapvetően Kane és Son volt, meg Ali talán még, aki miatt azt mondjuk, hogy látványos, meg jó volt a Tottenham, nem?
Egyrészt, másrészt azért azt szerintem fontos itt megjegyezni, hogy Nuno Espirito Santo is ezt akarta, tehát ők is egy reaktív kontracsapatot akart építeni, csak hát zongorázni lehet a különbséget a között, amit az ő időszakában láttunk, és amit most látunk ugyanazokkal a játékosokkal, ugyanabban a szezonban. Tehát valamit azért akkor mégiscsak hozzátett, meg itt, amit mondtál, hogy könnyebb megszervezni ezt, hát annyira szerintem mégsem az, főleg
Bocsánat, nem az, hogy könnyen megszervezni, hanem hálás feladat egy Tottenhamnek egy nagy csapat ellen játszani, úgyhogy nem kell kezdeményeznie.
De én szerintem ez a Spurs, ez be fogja bizonyítani a következő hetekben, már hogyha lesznek mérkőzések, hogy most már több hangszeren is képes játszani, mert egész egyszerűen Kénnél ez még nem jött össze, de egyénenként is érzed azt a fejlődést, azt a magabiztosságot, azt a pluszt, amit már Conte most hozzátett a csapathoz.
Abszolút. Tehát, hogyha valaki azt látta csak tegnap este, hogy döntetlen lett a Tottenham Liverpool, mondjuk azt is látta, hogy 2-2, akkor gondolhatná azt tényleg, hogy na, Conte beseggelt, és akkor két pontrugásból valahogy bebotoztak két gólt, de nem erről volt szó ez a Tottenham, ez focizott méghozzá, nagyon jól focizott, pont úgy, ahogy a Tottenhamtől ezt nem szoktuk meg, hát most már nem is tudom mióta, pedig hát ugye az alapanyag megvan hozzá, elég csak Sonra, meg hát mondjuk Kane-re most egy kicsit kevésbé gondolni.
Hát az előző szezon eleje, hogy indult Mourinhoval, az első 8-10 forduló, az volt szerintem ilyen
igen, parádés. Csak aztán elment tőle a kedvük, és gondolták, hogy jó lesz ez a sündisznó. Aztán nem volt jó, de most Conte abszolút gyakorlatilag ráküldte a csapatát a Liverpoolra, és nagyon jó volt szerintem látni például Dele Alli-t, aki hát nagyon-nagyon keveset játszott ebben a szezonban. Most viszont abszolút kult szerepe volt, és tényleg hát legalább ennyi előnye volt ennek az egész helyzetnek, hogy frissek voltak a Tottenham játékosok, az látszott rajtuk, hogy nagyon mentek, tele voltak energiával, és elhitték, hogy ezt a Liverpoolt meg lehet verni, ami mondjuk komoly fantáziát igényel ebben a szezonban, és nem is minden csapatnak sikerült. Egyáltalán nem ijedtek meg, és ennek köszönhetünk szerintem egy nagyon-nagyon jó meccset.
Nem mehetünk el szó nélkül a játékvezetői döntések mellett. Tényleg érdemes végigvenni azt, hogy Poltírni milyen slamasztikákba került bele, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon-nagyon nehéz meccs volt játékvezetői szempontból. Én elmondom, hogy mit gondolok ezekre az esetekre, és akkor aztán vitatkozzatok velem, vagy értsetek egyet, inkább utóbbi. Szóval én szerintem az első fél időben Zsotának az esésért 11-est kellett volna adni, de ugyanígy ezt gondolom Alexander Arnold lökésére is, mert hogy az ott annyira nyilvánvaló volt, hogy kézzel megtolta, ugye Dele Alli-t a gól előtt, hogy pont annyira billentette ki az egyensúlyából, amennyire a lövés előtt ki kellett, tehát hogy ott nincsen jelentősége annak, hogy az puha, vagy ilyen soft érintés, amit mondanak az angol bírók, vagy éppen egy hatalmas lökés, mert pont ugyanazt az eredményt éri el vele. Én azt gondolom, hogy Salah kézzel való labdaérintése a gól előtt azért nem bírt különösebb jelentősége, mert volt egy védés utána, tehát hogy nem a közvetlen annak a támadásnak a felépítésében. Persze, bármilyen hülyén is hangzik ez, de a szabály szerint ugye erre van lehetőség, hogy azt ott vétlen kéznek minősítse, pláne úgy, hogy ő fejelte rá saját kezére, és nálam Kane megmozdulása sokkal inkább ért piros lapot, mint Robertsoné.
Nagyon kevés ponton tudok vitatkozni, pedig szerettem volna, de igen, talán amiben az egyetlen, amiben vitatkoznék, hogy nálam Robertsoné pont annyira piros lap, mint Kane-é. Ez mondjuk nyilván nem azt jelenti, hogy te nem állítottad volna ki, csak
persze.
Az eljárás nem értem, tehát hogy Kane-nél ugye az történt, hogy kapott egy sárgalapot, és ment tovább a játék a maga útján. Robertson kapott egy sárgalapot, majd kiment a bíró megnézni. Pontosan ugyanolyan helyzetet. Tehát ugyanolyan gusztustalan volt szerintem mind a két belépő.
Annyi különbség, hogy szerintem tehát ott az, hogy csúszol, és visszafeszíted a lábfejedet, és a stoplival rámész az ellenfélre, az csúnyább, mint itt Robertson szerintem a labdát akarta elrúgni óriási erővel, és
hát csak egy ilyen borzalmas ronda, ilyen golfozó mozdulattal.
Mind a két lábát.
Most én nem akarom megbántani, mert tényleg egy világklasszis, de azért ilyet többnyire balhátvédektől látunk a labdarúgásban. Egy irgalmatlan ronda mozdulat volt, tehát még ha nem találta volna el, az mondjuk egy isteni szerencse lett volna, de szerintem ott se volt kérdés a piros lap, csak ezt nem értem.
Igen,
hogy,
a piros az nálam sem.
Hogy csak az a... egyiket miért nézzük vissza, a másikat miért nem, és ez, a Twitteren láttam egy ilyen bejegyzést, hogy a VAR karácsonyi szabadságra vonult, sürgős esetben keressék a játékvezetőket. Tehát hogy úgy éreztem, hogy igazából se Tiernynek nincs fogalma arról, hogy mi történik körülötte, se a videószakkörnek ott a Stokely Parkban. Egészen szürreális volt, ami a 11-eseket illeti, maximálisan egyetértek, tehát nálam abszolút az Alexander Arnold lök, és nem volt nagy, de hát ugye erre szokták mondani, hogy nincs olyan, hogy kicsit terhes. Hát, tehát ellökte, és ezért nem tudott kapura lőni.
Hát ez ugyanaz, hogyha a levegőben is elég egy kis lökés hát, ahhoz, hogy pont ne tudjon fejelni.
Hatalmasat lehet esni, igen. Nyilván azért ezek az emberek elég komoly lendülettel közlekednek. És itt meg nem lehetett fölkészülve rá, hogy hátulról valaki ráteszi a kezét, mert nem látta.
Igen, ez a rossz irány, igen, ez a rossz irány egyébként ebben az új angol szabályozásban, hogy most egy érintés az mennyire erős, vagy egy kontakt mennyire erőteljes, vagy mennyire nem az, hanem hogy kibillenti az egyensúlyából, vagy nem billenti ki az egyensúlyából. Pont, tényleg, pont ugyanannyira egy egészen apró kis lökés is ki tud billenteni az egyensúlyodból, és itt ezt kell nézni szerintem. Tehát, hogy inkább itt az a kulcs, hogy az adott érintéstől kerültél-e rosszabb hely, vagy hátrányosabb helyzetbe?
Meggyőztetek, mert én abszolút nem ebben voltam ott annál a 11-esnél. Tehát, hogy...
Melyik a Zsotánál, vagy a...
Nem. A Zsota egyértelmű volt. Nálam, nekem két olyan dolog van, amiben belekötnék a tiéddel kapcsolatban. Ez az Alexander Arnold lökés nálam elsőre nem volt... tehát egy ilyen lökés szerintem nem kellene, hogy ennyire befolyásolja magát a lövést. Én úgy éreztem, hogy rájátszott Ali, és nagyon szerette volna azt a 11-est, tehát akkor már kicsúszott a Tiernynek a kezéből az egész, és az volt az ember érzése, hogy amit ő a pályán hoz, abba nagyon-nagyon nem akarnak belekötni, viszont Robertsonénál annyira látványos volt az egész, tehát hogy még lassítással is gyakorlatilag nem lehetett olyan pillanatot megfogni, ahol nem lett volna elmosódva Robertson lába, olyan lendülete volt, úgyhogy az tegot már nem merték azt, hogy nem szólnak bele. És a másik meg a Salah kezezés volt, aminél azért nem értek egyet, mert azzal, hogy Salah kezéhez ott hozzáért a labda, ugye tavaly azt mondták volna, hogy itt az akció során bármikor történt, de nehéz azt meghatározni, hogy mi az, ami közvetlenül befolyásolja ott az eseményeket. Nálam ez befolyásolta abszolút, mert azzal, hogy a kezére így rápattant, megszelídült a labda. Hogyha ott nem pattan rá, akkor valamerre elpattan a fejéről. A kezével gyakorlatilag tompított egyet, és ott maradt a kapu előtt, úgyhogy utána abból gól is lehessen.
Igen, csak nem ez a passzus került be ennek a szabályoknak.
Tudom, tehát hogy a szabályok szerint ez idén így van, most tehát, már szabályos
akkor,
gól.
Akkor nem mérlegelhet a játékvezető, hogyha valaki kézzel szerez gólt, vagy közvetlenül kézzel juttatja oda a gólt szerző elé a labdát. Az összes többi helyzetben van lehetősége a játékvezetőnek mérlegelni. Teljesen igazad van ebben, amit mondasz, de miután itt volt lehetőség mérlegelni, itt ugye erre ez egy inkább szemlélet, nem szabály, hogy a saját testrészről pattanó labdát, azt ilyenkor ritkán fújják le, és akkor emiatt volt ez. De beszéljünk egy kicsit a Liverpoolról is, mert egyrészt nagyon jól kezdte a Liverpool ezt a mérkőzést, Zsotának megint voltak egészen elképesztő megmozdulásai. Salahon viszont most nem először éreztem egy kis tompaságot, fáradtságot, ami tökéletesen magyarázható a meccsszámmal, de hát ugye most először nem szerzett gólt, vagy nem adott gólpaszt.
Hát szégyellje magát.
15 meccs után.
Igen, lehet, hogy még a végén kiderül, hogy ő is egy ember. Ami azért nem volt mindig biztos az elmúlt hónapokban, mert tényleg ugye volt ez a közös élményünk Milánóban, és az ember még ott is 100%-on pörgött, amikor valószínűleg mondták neki, hogy nem kell, nyugi, csoport elsők vagyunk, ne halljál meg a pályán, de ő akkor is megpróbálta, és addig nem nyugodott, míg nem rugott gólt. És ott is ez volt a benyomásom, mint tegnap is, hogy ebben a Liverpoolban tényleg mindegy, hogy ki játszik. Tehát kivették a világ legjobb védőjét, és észre se veszett.
Meg a világ egyik legjobb védekező középpályását.
Igen, és most ugye Thiago is kiesett, meg gondolom nem ráutaltál az előző félmondattal.
Nem.
Örülök. Szóval nem ezért nem nyerte meg ezt a Liverpool ezt a meccset, hanem azért, mert a Tottenham marha jó volt. Tehát szerintem a Liverpool egyáltalán nem játszott rosszul, még magához képest sem. Ez egy elképesztően jó meccs volt, és nem tudom, hogy ez a Liverpool mikor fog fékezni. Hát az a pekjük, hogy a Premier League-ben játszanak, ahol néha szembe jönnek jó csapatok, de mondjuk ennyire jók szerintem nagyon ritkán.
Viszont ehhez szerintem abszolút közvetlenül hozzátartozik, tehát ezen lehet vitatkozni, hogy mennyire fontos egy-egy játékos a Liverpoolnak, mennyire működik a gépezet, mert ugye itt elkönyvelhetjük, hogy lesz egy Afrika kupa, ami miatt nem lesznek bizonyos játékosok a Liverpoolban, és hogyha még egy-két Covid eset így kiderül, egy-két fontos játékosnál, akkor ott tartunk, hogy ugye több mint egy hónapot kénytelen kulcsjátékosok nélkül, vagy így össze-vissza.
Most Tibi, az a rögtünk, hogy amikor kiderült a 4 halasztás a hétvégén, azzal majdnem egy időben jött a hír és az értesítés, hogy Angliában ugyan rossz a helyzet, de Algériában minden rendben, és minden készen áll az Afrikai Nemzetek Kupája megrendezésére. Tehát, hogy még egyet csavartak a Liverpool, nem tudom, korifeusanyoknak melbimbójának.
Igen, hát jelezték, hogy ebben a Nagy-Britannia nevű banánköztársaságban ugyan elszabadult a vírus, na de Afrikában, hát ott minden rendben van. Hát itt mindenki 5-ször lett beoltva, és gyakorlatilag át se jön az óceánon.
Egyébként simán elképzelhető, hogy ez így van. Ettől függetlenül ez óriási csapás szerintem a Premier League kluboknak, hogy ennyi játékost kell nélkülözni, és köztük kulcsjátékosokat, mint a Liverpoolnál.
Ezt nagyon jól megoldotta az Arsenal, hogy Aubameyangot már kirakták a keretből, tehát ő igazából már észre se fogják venni az Afrika kupát, de Thomas Partey azért valószínűleg ott lesz. De hát valószínűleg az lesz ennek a következménye a Liverpoolra nézve, hogy Zsota lesz a Premier League gól királya, nem Salah.
Még Mortonról csak egy pár szót. Egyrészt nagyon ügyesen próbálta kihasználni az ő rutintalanságát a Tottenham, tehát hogy meglepően sokszor támadták őt a középpályán, és valószínűleg erre Conte készült, és igen, valóban Fabinhóra gondoltam az előbb, amikor a világ egyik legjobb védekező középpályását mondtam, és amilyen jól megoldotta a feladatát Morton a San Siroban, azért most itt egy kicsit kijöttek a hiányosságai, és látszott az a szintkülönbség, amit mondjuk közte és Fabinho között mérni lehet.
Hogyne, hát a felnőtt foci és a tehetséges fiatal közti különbség látszott szerintem. A Milán ellen ez valószínűleg azért nem jött ki, mert egészen kevés nyomást tudtak rá gyakorolni, mint hogy az egész Liverpoolra. A Tottenham viszont kőkeményen, hát látszott Contén, hogy azért egy dörzsölt fickó, úgyhogy megkereste a leggyengébb láncszemet. Nem volt nehéz, mert azért a többiben elég nehéz lett volna belekötni. Igen, világklasszis, és az Eszkire ráküldte a csapatot kőkeményen. És hát szegény srác, persze, hogy összecsinálta magát, hát élete második felnőtt meccse volt. Hát nyilván nem játszott rosszul, tehát nem azt mondom, hogy most kiderült, hogy teljesen alkalmatlan az élsportra. Nyilván egy baromi tehetséges gyerek, de nem volt még ilyen helyzetben, mert nagyon kevés Premier League utánpótlás meccset látok, sőt, egyet se, de ott biztos, hogy nincs ilyen helyzet, ilyen nyomás, ilyen szintű
meg ilyen tempó.
Kényszer arra, hogy gyorsan és jól döntsél, és hát ugye biztos feldobja a srácot, hogy ilyen világklasszisok között szerepelhet, de azért ez is tud egy nyomást generálni, hogy úristen, nagy már én roncsam el, amikor körülöttem mindenki zseni. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon tudatosan használta ki Conte ezt a lehetőséget, és biztos, hogy ez belejátszott abba, hogy ezt a Liverpool nem nyerte meg ezt a meccset.
Szerencsére Duncan Alexandertől tudjuk, hogy a 7. játékos volt Robertson, aki gólt szerzett, gólpasszt adott, és kiállították az adott Premier League meccsen. Ebből a 7-ből 3 a Tottenham ellen játszott, amikor ez megtörtént vele.
És Mitrovic köztük volt, ez zseniális.
Igen. Még 2 dologról mindenképpen érdemes beszélni. Itt a bajnoki címért folytatott versenyfutásban egyrészt a Chelsea, hogy nyilvánvalóan kicsit ennek a helyzetnek, vagy nem is annyira kicsit ennek a helyzetnek az áldozata. Thomas Tuchelék kérvényezték a halasztást, nem kapták meg, pedig ugye 4 kulcsjátékosról beszélhetünk, aki Covid miatt nem állt rendelkezésre. Akár itt a végén az elszámolásnál döntő lehet az, hogy itt most elbukott a Chelsea 4 pontot?
Hát szeretném azt mondani, hogy igen, de azért az elmúlt hetek is megmutatták, amióta, tehát amikor még viszonylag értelmes csapattal tudott kiállni a Chelsea, hogy azért ez a csapat nincs a Liverpool és a City szintjén szerintem. Nyilván szorosan ott lehet még mindig a végelszámolásnál, de ez a 4 pont biztos, hogy fog hiányozni, és hát nekem nagyon fura volt. Picit aggódtam, hogy amikor azt mondott, hogy a hétvégén egy meccsről különösen sokat kell beszélnünk, hogy az Wolves-Chelsea lesz. Mert ha már nem tudom, miről mondtam, hogy vallatni lehetett volna vele, de hát ezzel meg szerintem embert lehetett ölni, ha valaki végignézte ezt a meccset. Én egy bővített ilyen 20 pár perces összefoglalót néztem, de kegyetlen rossz volt. Hát jó, a Wolves tökéletesen ráerőltette az akaratát a Chelsea-re, és amennyire szörnyen hangzik ez a mondat, pont annyira a szörnyű meccs is volt. Tehát esélye nem volt a Chelsea-nek gyakorlatilag semmire, és a kreativitás az nagyon, nagyon régóta hiányzik szerintem ebből a csapatból. Egyszerűen nem lehet mindent Mason Mount-tól várni, mert ő nem tud egyedül mindent megoldani, és tehát most Pulisic játszott gyakorlatilag középcsatárt, ami már önmagában szürreálisan hangzik, és egyszer helyzetbe is került, de teljesen súlytalan volt ez a Chelsea, és még az a szerencse, hogy még a védők úgy, ahogy egészségesek, tehát legalább nem veszíti el ezeket a meccseket a Tuchel csapat.
Igen, de nagyjából egyébként tényleg ezt várhatjuk. A Wolverhampton sokatszor csinálta ezt nagy csapat ellen, amit most a Chelsea ellen tegnap. A Manchester City viszont megint úgy néz ki, mint ahogy az előző évben nézett ki ugyanekkor. Akkor következett, vagy volt az az időszak, amikor megnyerte lényegében a bajnokságot Guardiola csapata, most megint ellépett a riválisoktól, és nem úgy tűnik, mintha lenne fék ezen a vonaton.
Nem, hát ők nem olvasnak újságot, az a bajom. Tehát mindig leírják, hogy a Premier League-ben olyan nincs, hogy valaki végig jó, és igenis decemberben hullámvölgybe szoktak kerülni a csapatok, meg van itt egy világjárvány egyébként, ami miatt játékosok hiányoznak, meg vannak sérülések is ebben a sportágban. A City ezt egyáltalán nem érinti, tehát valami, nem tudom, ilyen szürreális buborékban léteznek.
Hát és megteheti azt Guardiola, hogy kihagyja az egyik legjobb formában lévő Phil Fodent, meg Gündoant, pihenteti most mondjuk másfél meccsen, mint ahogy ezt megcsinálta, és Grealist forgatja, Bernardo Silvát, Mares, tehát hogy olyan tartalékok vannak még ebben a csapatban, ami egészen elképesztő, megcsinálhatja azt ebben az egyébként sűrű időszakban, hogy ifistákat cserél be a meccsek végén.
Igen, hát ha a Liverpoolról azt mondtuk, hogy tök mindegy, hogy ki játszik, hát a Citynél ez fokozottan igaz. Szerintem botrány ez a csapat, tehát hogy ebben a ligában ilyen szinten keresztül gyalogolnak mindenki, mindenféle erőlködés nélkül, és hát tényleg a Made in England készítése során mindig abba szoktunk belefutni, hogy most mit mondjunk még a Cityről? Tehát megmutatjuk a góljaikat, meg a 7 gól mellett még volt 4 zicserük, és az ellenfél egyszer jutott át a félpályán, és egyszerűen nem tudsz velük mit kezdeni, mert annyira jók, hogy az már valami, kikérem magamnak.
Amúgy az összefoglaló alapján nem volt annyira rossz a Newcastle, tehát egy olyan dolgok
nem,
voltak,
egyáltalán
ami...
nem.
Ami, mint hogyha nem a Newcastle lett volna.
Igen, tehát ez a többet érdemeltünk volna 0-4. Tehát a City ellen körülbelül ezt lehet elérni, ami iszonyatosan idegesítő, mert szerintem most ez a szerencsétlen Newcastle is azt hitték, hogy elindul fölfelé, most kaptak 3 pofont zsinórban, és most megint ott tartanak, hogy most tényleg ki fogunk esni, pedig hát a világ vicce lenne, ha ez a csapat kiesne. Elképesztően jó játékosaik vannak, és szerintem mióta Eddie Howe megérkezett, még valamiféle elképzelést is lehet felfedezni a játékukban, csak hát a City ellen ez ennyire elég.
Volt 2-0-nál egy nagyon jó kifogás, tehát az, hogy Ederson itt is mit csinált Ryan Fraserrel, az megmagyarázhatatlan, hogy erre, hogy nem jött bármiféle jelzés a videószobából, de ez kevésbé fontos. Két dolog még itt, az egyik az, hogy João Cancelót szerintem soha nem emeljük ki eléggé.
Hát pedig megtehetnék minden meccs után, amikor
hogy
játszik.
Hogy mennyire sok oldalú, és hogy mennyire ő szerintem odaférne arra a 30-as listára, amire ugye a média hype alapján kerülnek föl a játékosok, de João Cancelo...
Lassan 10-esre is.
Lassan 10-esre is akár. Annyiszor választják a meccsemberének azért, mert látványosan kilóg fölfelé egy ilyen mezőnyből, vagy olyan mezőnyből, amiben tényleg bal hátvédként, vagy nem tudom,
most jobb hátvédet játszik 3 hete, de ott is ugyanolyan jó.
Tök mindegy. Igen, nekem az jut eszembe, hogy amikor ugye néztük az elmúlt években a Premier League-et, azt mondtuk, hogy hát Alexander Arnold, hát a világ legsokoldalúbb játékosa, és akkor így Cancelo így szerényen föltette a kezdet, hogy hello, én 6 poszton voltam világklasszis az elmúlt egy évben, és sokszor választják a mezőny legjobbjává, de még sokkal többször kéne. Csak az ember abban gondolkodik, hogy nem tudom, nyer 4-0-ra a City, és mondjuk Cancelo csak egy gólpasztot, hát akkor jó, hát akkor biztos De Bruyne, meg Foden,
igen,
meg Mahrez.
Jobblábas balhátvédként ő a City irányítója, botrán. Tehát hogy tényleg hihetetlen. És most áttette Guardiola a jobb oldalra, mert nem tudom, mondta, hogy nem bünteti Walker, de azóta nem játszott, hogy kiállították. Úgyhogy nem tudom, hogy pontosan akkor mi áll a
háttérben. Az edzés munka.
Csendben otthon vezekel, biztos ilyen szöges dolgokkal üti magát.
És a másik dolog meg, hogy szerintem most saját magának ássa megint a sírt a City, mert azzal, hogy ennyire jók, még hogyha a Liverpool kicsit bukdácsol, akkor lesz egy ilyen 8 pontos, 10 pontos előny a Premier League-ben, és ott tartunk, hogy tényleg az lesz a közbeszéd, vagy az lesz a téma, hogy jó, hát megnyerte a bajnokságot a City, gratulálunk, eltehetik a trófeát a terembe, na de mit tesznek a BL-ben?
Azt hittem, azt mondod, hogy de hol a belefeküdnék. Igen, tehát hogy azt abba a sírba, ami a 10 pontos előny kialakítását jelenti a Premier League-ben. Jó, igen, nyilván, tehát hogy ez benne van. Ha már Manchester City, és szerintem akkor ide kell hozni, a múltkori adásban még nem tudtunk erről beszámolni. Egy mondatot mindenképpen még pluszban érdemel az az Aguero, aki a teljes terjedelemnek is nagyon sokszor szolgáltatott témát itt az elmúlt években. Nekem személyesen az egyik kedvenc csatárom volt, ezt többször elmondtam. A Premier League történetének leggólerősebb támadója, itt a perc per gól mutató alapján 102 percenként szerzett gólt, ami egészen döbbenetes teljesítmény, úgyhogy három különböző edző irányításával, úgyhogy hogy tényleg a legerősebb csapatok ellen futballozott, de helyesen döntött, azt gondolom.
Hát nem tehetett más, nyilván nem ő akart így dönteni, de vannak helyzetek, amik tényleg fontosabbak még a focinál is, még egy ilyen embernek is, akinek tényleg ez az élete. De hogy mekkora klasszis volt ő, szerintem nem adják vissza még ezek a számok sem, hanem tényleg meg kell nézni, hogy milyen gólokat, milyen mennyiségben termelt, milyen helyzetekben, és neki szerintem egy nagyon-nagyon nagy pehje, hogy egy korszakban született Lionel Messivel, mert szerintem többek között Messinek és nyilván Ronaldónak is köszönhetően még mindig nem azon a polcon emlegetik, vagy emlegetjük, ahová ő tartozott valójában. Szerintem, ha azt mondjuk, hogy korunk legjobb középcsatára, még azzal sem adjuk vissza, mert ő szerintem sokkal több volt, mint középcsatár, tehát nem egy Lewandowski típusú játékost kell elképzelni, akivel semmi bajom nincs, mert nyilván egy évben rúgsz 70 gólt, akkor valamit biztos tudsz, de Aguero egy elképesztően sokoldalú, egy nagyon-nagyon szerény figura, én nagyon-nagyon kedveltem a játékát, nyilván nem kis részben azért, mert argentinnak született, hála jó Istennek, de egy fantasztikus játékos volt. Na jó, de furcsa volt múlt időben beszélni Aguero-ról.
Igen, úgyhogy azért tényleg végigkísértük az egész pályafutását, és nagyon nagy élvezettel néztük azt, amit ő tudott hozni a pályára. A másik kicsit hasonló eset, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre Christian Eriksennel kapcsolatban, ugye azt lehetett tudni, hogy ezzel a beépített defibrillátorral Olaszországban nem fog sportorvosi engedélyt kapni, az ott hatályos szabályok szerint, de például Hollandiában kaphatna, és szó is van talán arról, hogy az Ajaxhoz visszatérhet esetleg Christian Eriksen. Nyilván nagyon nehéz minden a távolból, meg a tények ismerete nélkül bármit mondani erről, de mit gondoltok?
Hát én tényleg így, hogy mit szerint, havonta kétszer eszünkbe jut ez az eset, így csak annyit tudok hozzátenni, hogy Christian Eriksennek meg ez mindennapja. És ezzel foglalkozik, hogy játszak, még okos lenne ugyanazon a szinten, vajon, és abszolút ez szerintem rajta áll ez a döntés, hogy ő mennyire szeretné ezt, mennyire tudna foci nélkül élni, úgyhogy szerintem ez abszolút az ő döntése, nyilván egy Facebook poszt lesz, hogyha visszatér, és akkor majd boldog lesz mindenki, hogy na, akkor Eriksen folytatja, de ez tényleg arról szól, hogy ő hogy érzi, az orvosai mit mondanak neki, nyilván 10 000-szer átrágták a dolgot, és megvitatták egymás között, és tényleg ez egy olyan döntés, amit majd ő meghoz, és ezt abszolút én tiszteletben tartom.
Igen, annyit tudunk róla, hogy edz. Tehát, hogy végig csinálta a felkészülést, amennyire tudjuk, az Interrel, vagy kicsit csapaton kívül. Úgyhogy nyilván neki kell éreznie, meg az orvosoknak látni, hogy ennek mekkora a kockázata.
Persze, nagyon-nagyon könnyű lenne kívülről azt mondani, hogy úristen, hát nem szabad így focizni, mert bele fog halni. De nyilván nem egy...
Daily Blind így játszik. Tehát
igen, meg nem egy idiótáról beszélünk, aki azt mondja, hogy engem nem érdekel, mit mondanak az orvosok, én megyek vissza a pályára. Nyilván, ha valaki tudja, hogy mit kockáztat, az Christian Eriksen, és ismerjük azért a modern orvostudományt, hogy milyen háttér van, tehát nem az van, hogy jó van, öreg, focizzál, aztán majd hát, ha megint sikerül visszahozni, ha úgy alakul. Biztos vagyok benne, hogy elképesztően alaposan kivizsgálták, modellezték, elmondták neki rengetegszer, biztos vagyok benne, hogy minden nap odafigyel magára, és nem akarna ő focizni, hogyha ezzel bármit is nyilván kockáztat, mert mindenki kockáztat, mert hát sajnos láttunk olyan tragédiákat, amiknek semmiféle előjelük nem volt, de persze, hogy ez az élete, de azért nem szó szerint ez az élete, tehát hogyha ha úgy abban a tudatban kéne pályára lépni, hogy minden egyes meccsen az életét kockáztatná, biztos vagyok benne, hogy azt mondta volna, amit Aguero, mert szerintem ez egy viszonylag hasonló helyzet. Nyilván egy egész más típusú szív problémáról van szó, de biztos vagyok benne, hogy Eriksen sem akarja az életét kockáztatni a fociért, bármennyire is szereti.
Na, de akkor evezzünk át most már végképp Olaszországba, és nem fogjátok elhinni, de Doma kérésére mindenképpen beszélnünk kell a Spezia Empoli meccsről.
Fura, bocs. Mi történt, Doma? Rokonok élnek arra felé?
Én nem tudom, néha összejönnek ilyen dolgok, és akkor ezeket meg kell említenünk. Tehát ezt nem lehet kihagyni.
Ezt a pszichiáternél szokták kibeszélni ezeket, így nem? De hallgatunk, szeretettel figyelek.
Szóval 1-1 lett a Spezia Empoli. Én azt se, elsőre, ahogy néztem az eredményt, abban sem voltam biztos, hogy ez Serie A, vagy Serie B, vagy milyen meccs. Aztán kiderült, hogy ez Serie A volt, ott minden meccset lejátszottak egyébként, ez viszont tök pozitív. Két öngóllal lett egy-egy. Ricardo Marquiza, egy ex-Spezia játékos szerezte a Spezia gólját, tehát az Empoli öngólját.
Tudod követni még, Tibi?
És Dimitris Nicolaou, egy ex-Empoli játékos, aki most a Speziát erősíti, szerzett öngólt.
Hát ez misztikus.
Tehát az Empolinak szerzett gólt, és nem is olyan pályafutásokról van szó, hogy egyszer pályára lépett a másik csapatban, hanem két olyan játékosról, azt hiszem Nicolaou pont a...
Ikonok.
Hát...
ha már görög.
Helyi hős. Az egyikük feljutásban játszott nagyon fontos szerepet, a másikuk pedig bár kölcsönjátékos volt, de mindketten valami 50 meccs körül jártak a másik csapatban. Tehát így azért...
De ennyi szabad időben.
Ne, köszönjük szépen, ez nagyon, nagyon érdekes és tanulságos történet.
Én most egy fél percet hagynék a hallgatóknak, hogy magukhoz térjenek ebből a sokból.
Na hát, de milyen sokkot okozott az Atalantának? Már haladhatunk tovább az Atalanta Rómára, vagy még...
Figyelj, én itt döbbenten ülök továbbra is, nyugodtan beszélgetek.
Beszélgessünk Márkidzáról és Nicolaouról.
Ne, egyébként ez tényleg tök jó sztori volt. Szóval Atalanta-Róma, sima vendéggyőzelem, amit azért szerintem kevesen gondoltak volna. Azt viszont, hogy hogyan nyert a Róma, azt ha már meg kellett volna mondani, hogy ha a Róma fog nyerni, akkor hogyan fog, akkor valószínűleg ezt eltalálták volna sokan. Ez egy nagyon-nagyon Mourinho-s meccs volt, ez a kontrafutball pornója. Azt olvastam a Twitteren.
Érdekes oldalakat követsz. Igen, tehát kicsit azt éreztem, mint a Tottenham meccsnél, hogy mintha így ugrottunk volna egy picit az időben, tehát hogy ez egy teljesen, tényleg Mourinho rengeteg ilyen győzelmet aratott, csak én láttam az előző 3-4 hónapot is a Rómánál, ami meg nem erről szólt, hogy végtelenül tudatosan egy hát minimum olyan jó csapatot, mint ők, de szerintem inkább jobbat gyakorlatilag. Hát nem mondom, hogy lefociznak, de leoktatták ezt tökéletesen ezt a játékot. Nyilván az Atalanta gyakorlatilag egyféleképpen tud focizni, megy előre, mint az állat. Nyilván ehhez nem sokat segített, hogy az 50 nem tudom hányadik másodpercben kaptak egy ilyen vicces gólt, de onnantól kezdve tényleg ez a klasszikus Mourinho oktatófilm. Gyertek, úgyis hibáztok, és akkor mi három érintésből. És ez történt gyakorlatilag még háromszor a meccsen. Elképesztően profin hozta le ezt a Róma. Ha csak valaki ezt az egy meccset látja, ugye például Szaniszló Csabi szerintem már a Scudettót már elkezdte helyet a kis polcán. Ehhez nagyon sok sikert kívánok természetesen a Rómának és Csabinak, de azért ez a Róma nem annyira jó, mint amennyire jó volt szombaton. De szombaton nagyon jó volt, ez tény.
De Smalling visszatérése jelentette a különbséget itt a védelem szervezettségét illetően?
Hát nagyon sokat segített, mert én Smallingot ilyen jól még nem láttam a Rómában játszani.
Kezdeti időszakban
nem minden meccsét láttam, meg alapvetően azért nem nagyon érdekel engem Chris Smalling a Rómában. De most tényleg olyan teljesítményt nyújtott, amivel szerintem boldogan elcserélnék a United szurkolók most Maguire-re.
Igen, itt Zaniolo is végre megszerezte az első gólját a szezonban. Ő már többször szóba került, mint a Róma egyik legfontosabb, és talán legfontosabb játékosa és legcsillogóbb tehetsége. Viszont ez nagyon hiányzott eddig a játékából, és elképesztő XG alul teljesítésről beszélhetünk az ő esetében.
Hát nem tudom, mit látnánk tőle, ha egyszer egy szezont végig tudna játszani szerencsétlen sérülések nélkül, mert az, hogy egy elképesztő klasszis matéria, ahogy mondani szoktátok, az nyilvánvaló volt ezen a mérkőzésen is, tehát elképesztően tudatosan játszott, szerintem egy fölösleges mozdulata nem volt, ami egy olasz játékosnál azért elég komoly szó. Nagyon-nagyon-nagyon pontosan tudta, hogy mit akar, és hogy hol a helye a pályán, mikor, milyen döntést. Nem tudom, biztos volt rossz döntése a meccsen, de elenyésző. Tehát azt éreztem, hogy ha nála van a labda, na biztos, hogy a lehető legjobb döntést fogja meghozni, és ez nagyjából 10-ből 9-szer így is volt, a kulcs pillanatokban pedig szerintem kivétel nélkül.
Amit nem lehet elvenni Mourinhótól, azt szerintem pont ez, hogy azért vannak olyan játékosok, akik ha illeszkednek az ő elképzeléseibe, hogyha illeszkednek abba a rendszerbe, amit ő kitalált, akkor rajtuk nagyon sokat tud segíteni, fejleszteni.
Tammy Abraham a Róma kénye, Zaniolo pedig a Szonya. Róma szonya.
Köszöntjük Szonya nevű hallgatóinkat is.
A Teofilok mellett.
Mindenképpen.
Én Teofilt ismertem egyébként, nem úgy, mint
Taksonyban találkoztatok?
Taksonyban találkoztam Teofilla.
Nagyon szép.
Na, bocsánat, a kérdést így agyonütöttem.
Mi volt
ezzel
a kérdés?
Hát, hogy...
A bizonyos profilokba keresnek játékosokat, de Tammy Abraham most pont egy rossz időszakot fogott ki, viszont úgy tűnik, hogy jó kifogás az, hogy amúgy jól edz.
Igen, de itt Abraham és Zaniolo kapcsán is ugyanaz elmondható, hogy szerintem például őket nagyon ügyesen meg okosan használja Mourinho a saját céljaira. Az más kérdés, hogy a rendszer körülöttük, meg a csapat teljesítménye az hogy alakul, de ők szerintem egyénileg ebből jól fognak kijönni ebből az időszakban.
Tök jó, hogy Mourinho-nál tényleg, minthogyha nem úgy, mint a mezőnyjátékosokat meg a kapust, hanem a egy vagy két csatárt, és a többieket kezeljük külön. Tehát, hogy van egy egység, amelyik védekezik, és van egy vagy két hírvívő, akik meg ott elő vagy jó teljesítenek, vagy nem.
Igen, itt az egyik legnagyobb rangadónak a hétvégén a Milan-Napolit vártuk. Hát, hogyha itt a Chelsea meccsről azt mondtad, hogy nem sikerült igazán jól, akkor ha nagyon finoman akarunk fogalmazni, akkor elmondhatjuk ugyanezt a Milan-Napoliról is. Nagyon gyenge meccs volt, nagyon alacsony irammal, és nagyon sok rossz teljesítménnyel.
Igen, hát nagyjából a 70. perc körül tartottunk, amikor a feleségem, aki hát kénytelen volt elviselni, hogy ezt a meccset kell nézni, egyszer csak így ennyit mondott, hogy te, ez jó meccs? Mondom, nem. Azt mondja, sejtettem. És szerintem összefoglalta ezt a találkozót, tehát itt szakérthetünk mi, de nagyjából megvagyunk. Borzalmas volt. És hát ugye Spalletti azt mondta, hogy ez egy tökéletes mérkőzés volt. Egyrészt nem akarok Spalletti világában élni. Másrészt igen, tehát most egy vendégcsapat...
Milyen lehet a Bora Spallettinek, hogyha ez volt
hát
a tökéletes mérkőzés?
És igen, ez is egy kicsit olyan savanyú meccs volt. Kevés... Maligán fog, van ilyen a bornál?
Van, de...
Mindegy, szóval rossz volt, na hagyjuk a bort. Borzalmasan rossz volt, de hát egy Napoli elhozta a 3 pontot a San Siroból. Azért Olaszországban komoly hagyományai vannak ennek, hogy tök hát, mindegy, hogy milyen játékkal folytsd meg az ellenfelet.
Jó, meg hát azért a Napoli úgy hozta el a San Siroból a 3 pontot, hogy nincsen Insignyéje, nincsen Fabián Ruiza, nincsen Koulibalya, nincsen Osimhenje, tehát hogy ez egy ilyen tartalékos felállásban szerintem egy rettenetesen értékes 3 pont. Hogyne. Mondjuk az Internél valószínűleg tapsoltak, amikor látták ezt, mert így azért most 4 pont jelen pillanatban az Inter előnye, a Napoli utolérte a Milánt, ott van a nyakukon még az Atalanta is, tehát sokkal inkább most jelen állás szerint úgy fest a szériá, hogy Inter, és akkor utána még a többi helyért megy az izmozás.
Winter Inter.
Igen, Inter is coming.
Úgy de szép. Hajnali szóviccekre nem voltam felkészülve.
Egyetértünk?
Abszolút, szerintem nem kérdés, hogy pillanatnyilag az Inter Olaszország legjobb csapata, aztán, hogy ez bajnoki címet ére, ez nem mindig volt így, hogy nem mindig a legjobb csapat nyeri azért Olaszországban a bajnokságot, de most rajtuk látom egyrészt a legnagyobb tudatosságot, másrészt a legkisebb ilyen kilengéseket lefelé. És hát nekik az nagyon nagy szerencse, hogy a mögöttük lévők azért szépen körbeveregetik egymást. Még így is, hogy tényleg a Napoliban azért nagyon komoly emberek hiányoznak, nyilván a Milánban is, de ettől függetlenül ez a Milán ez nagyon-nagyon erőtlennek és súlytalannak tűnt.
Na hát még az a les az mindenképpen, vagy nem les helyzet említést érdemel, amivel a Milán esetleg egyenlíteni tudott volna. Ott ugye Giroud a földön fekve az életéért küzdött. A kérdés, hogy küzdötte a labdáért, mert ugye, hogyha megpróbálja megjátszani a labdát a lesen lévő játékos, akkor valóban igaz a les, és befújható. Itt most nektek mi volt az érzésetek?
Hát abból a kapálózásból, ha valaki azt hozta ki, hogy ő labdáért küzdött, lehet, de szerintem ez Giroud sem tudta, hogy ő most pillanatnyilag hol van, és mik a céljai az életben, mert tényleg azért legalább ketten feküdtek rajta, és hát igen, még azt is valaki azt is írt, hogy még hozzá is ért a labdához, nem, ezt én kizártnak tartom. Én nem értettem még a harmadik, negyedik lassításnál sem, hogy itt ki és mikor tudott egyáltalán lesen lenni, mert ugye föltette a bíró a kezét, és mutatta, hogy ez les. Hát én értem, hogy Giroud előrébb volt, de hogy neki abban a pillanatban nem fordult meg a fejében, hogy nagyon szeretne gólpasszt adni, abban egészen biztos vagyok.
De ez megint egy olyan szitu, ahol ha nincsen semmi ítélet, mármint hogy az az ítélet, hogy gól és megyünk tovább, akkor senki egy szót nem szólt volna, és ugye igen, a szabályok szerint...
Így megadható, így van.
Ha aktív az a játékos, és valóban befolyásolja a védőnek a...
Hát itt most mondtad, hogy nem befolyásolta szerintem.
Szerintem meg az magyarázható, hogy befolyásolta azzal, hogy ott egymáson fetrengtek gyakorlatilag, és lehet, hogy éppen akkor Giroud is, mit tudom én, a könyökével valahogy ki volt, Juan Jesus, vagy nem tudom ki volt az, aki ott szenvedett mellett, de lehet, hogy őt éppen ezzel tényleg megzavarta abban, hogy nem oda ment a labda, hanem oda, és meg lehet magyarázni, csak pont ezt nem szereted, szerintem ha a játék szellemiségét nézzük, akkor abszolút senkit nem érdekelt volna ez a szituáció, hogyha megadják, és amúgy az X-es meccsen X születik.
Na hát ennyit akartunk ma kibeszélni. Tibi, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
És én köszönöm.
Kicsit bizonytalan a folytatás itt értelemszerűen az angliai események miatt is. Meglátjuk majd, hogy lesz-e Boxing Day, rendeznek-e mérkőzéseket. Ha nem lesznek addig meccsek a nemzetközi futballban, akkor értelemszerűen itt a két ünnep között is okafogyottá válik az, hogy mi jelentkezzünk. Hogyha lesz miért összegyűlnünk, akkor összegyűlünk, de azt mindenképpen szeretnénk elmondani itt Domával közösen, meg szerintem te is becsatlakozol ebbe, hogy nagyon kellemes és békés karácsonyt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Ha nem jelentkezünk új év előtt, akkor boldog 2022-es évet is szeretnénk ezúton. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sokan hallgattatok minket. Rengeteg visszajelzést is kaptunk arról, hogy milyen sokaknak voltunk rajta a Spotify és különböző podcast alkalmazás listáján. Ezért nagyon hálásak vagyunk. Tartsatok velünk 2022-ben is, mert akkor egészen biztosan folytatjuk. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.